Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és készüljünk úgy Isten igéjének hallására, hogy a 299. dicséretünket végigénekeljük. Jézus hív, bár zúg, morajlik, életünk vad tengere. Jézus mondta azt, hogy aki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék, és vegye az életvizét ingyen. Gyertek, imádkozzunk, így maradjunk a helyünkön, és hajtsuk meg a fejünket, és könyörögjünk a mi Istenünkhöz. Urunk, megvalljuk neked, hogy a szívünk mélyén tudjuk mi pontosan, hogy a te uralmad rendíthetetlen királyság, valódi érték, és soha nem romlik meg, és nem kopik el, az egyetlen, ami kibírja a folyamatos növekedést. Áldunk, hogyha hozzád kötjük az életünket, akkor többé nem kell futni, sem előled, sem a nehézségek elől, sem önmagunk elől. Áldunk, hogyha veled élünk, akkor új teremtő erő árad az életünkbe, és átformálsz, hogy egyre jobban hasonlíthassunk rád. Köszönjük, hogyha ehhez a rendíthetetlen királysághoz, és hozzád a világ mindenség urához tartozunk, még a kegyetlen erősségű életviharok sem rendítenek meg igazán, és nálad megnyugodhat most is, meg minden viharban, ami háborgó, gyászoló, vagy éppen örvendező lelkünk. Köszönjük azt a mérhetetlen mély szeretetet, amivel körülveszel minket, és amivel ma este is hisz bennünket, mindnyájunkat, akik szomjazunk. Elégíts meg minket, kérünk. Amen. Isten igéjét ezen az estén is Jónás próféta könyvéből olvasom, az első fejezetből a negyedik verset. Az Úr azonban nagy szelet bocsájtott a tengerre, nagy vihar támadt a tengeren, és már azt hitték, hogy hajótörést szenvednek. Kedves testvérek, egy finn lelkész, protestáns lelkészt, akit a német katonák szinte a háború utolsó pillanatában lőttek agyon keresztény hitért, halál előtt egy perccel azt mondta, balgaság azt hinni, hogy az ellenszél árt az egyháznak. Tegnap este két bátorító és vigasztaló jó hírt hallhattunk Istentől. Az egyik az, hogy azért küldte és akarta küldeni Jónást Ninivébe Isten, nehogy ez a nagy város elveszel, sőt a városról azt mondta, hogy Isten városa Ninive. A másik jó hír pedig így szólt, hogy ha valaki Isten nélkül él, vagy Istennel jár, de most éppen menekül Isten elől, és olyan hajóra szállt, amely egyre messzebb viszi Istentől, akkor is ki lehet szállni, hiszen Jézus azért nem szállt le a keresztről, hogy mi kiszállhassunk. Nos, Jónás próféta nem szállt ki. Ment tovább azon az úton, amelyre Isten nélkül indult. Abban a korban is voltak, mint manapság is, Istennel kapcsolatos tévhitek, csak egyet említek. Jónás is, meg sokan akkor úgy gondolták, ha egy országból, ahol egy Istenben hittek, elmennek, akkor ahogy elhagyják az ország határát, és egyre messzebb kerülnek a határtól, úgy annak az országnak az Istene egyre kisebb hatalommal bír. Tarzisz hajónak nevezték az akkor legnagyobb távolságokat behajózni képes járműveket, és egy ilyen hajóra szállt fel Jónás, hogy az Úr elől Tarziszba, városba fusson. Vagyis az akkori fogalmak szerint Jónás Isten elől a világ végére akart menekülni. Az a hajó az akkor ismert világ legtávolabbi nyugati pontjára indult, mint tarziszi hajó. És minden simán ment. Elmegy Jónás Jáfóba, a mai izraeli Jaffába, ez már akkor is Jónás korában is ismert és forgalmas kikötőváros volt. Mindig horgonyzott ott több kisebb és nagyobb hajó, ilyen is, mint amire ő fölszállt, és amivel egészen messzire lehetett menni, hiszen nagy teherbírású, jól megépített tengerjáró, óceánjáró hajók voltak ezek. Felszállt a hajóra, kifizette a viteldíjat egészen a végállomásig, és nem jött közbe semmi sem. Nem akadályozta meg senki és semmi, és a pénz is elég volt, amit az úti költségre fizetni kellett. Ekkor szoktak manapság így mutatni, hogy oké, minden rendben van, minden sikerült, megcsináltuk, most már nem élhet semmi baj. Sikerült a menekülés, senki nem érhet utol, senki nem nyújthatja ki a kezét utánam. És ahogy említettem, az akkori gondolkodás szerint a határ elhagyásával, ahogy nőtt a távolság, úgy csökkent az Isten vagy az Istenek hatalma is. Aztán felvonták a horgonyt, és a hajó elszakadt a parttól, utasokkal és áruval megrakva. És Isten nem lép közbe, és nem tartja vissza Jónást? Nem. Hagyja futni. Hagyja futni. Hadd menjen. Jónás elfelejti azt, amit a Szentírás pedig világosan mond és megfogalmaz. Hogy is olvassuk ezt a 139. Zsoltárban? Hová menjek a te lelked elől, és a te arcod elől hova fussak? Ha a mennybe hágok fel, ott vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállnék, ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobb kezed fogna engem. Igaz és szép hitvallás ez arról, hogy a Zsoltáros is írja, hogy Isten mindenhol jelen való Isten. Jónás elfelejtette ezt. Lehet, de Isten nem felejtette el, hogy ő kicsoda. Hogy ő mindenható Úr, aki Úr tengereken és viharakon, hajókon és embereken, lehetetlen dolgokon és lehetséges dolgokon is. Isten nem néma, hanem beszél, nem öregedett meg, és nem vált szenilissé, hogy nem régen gyalázta valaki. Szenilis öreg úr, nem. Az Isten beszél, lát, hall, és cselekszik. De megvárta azt, amíg Jónás a szívében belül eldöntötte, Tarziszba fut az Isten elől. Sikerült? Igen. A tarziszi hajón ül. Ki tudta fizetni a vitaldíjat is, de ahogyan említettem az első este, az ember azt hiszi Jónás könyvét olvasva, hogy itt most vége van. Fölszállt a hajóra, elmegy Tarziszba, a történetnek vége. Sikerült, amit Jónás akart. A történet azonban folytatódik. Méghozzá így, az Úr azonban. Az Úr azonban. Ez azt jelenti, lefordítva, most jött el annak az ideje, hogy az Isten cselekedjék. Hogy megmutassa Jónásnak is, meg másnak is akaratát, erejét és hatalmát. Testvérek, Jónás könyvének a főszereplője nem Jónás. Még csak nem is az az óriási cethal, amiről majd olvasunk. Nem a Ninive beliek és nem a matrózok, hanem a mindenható, Ninivét, a matrózokat, a cethalat, meg Jónást, meg minket is, nagyon szerető Isten. Most érkeztünk el egy nagyon fontos kérdéshez, amire jó lenne, ha így együtt és külön-külön is kiki a szívében válaszolna. Ez pedig egy rendkívül fontos kérdés. Így hangzik. Hogyan keletkezik a szél? Nem tréfálok. Ez egy fontos kérdés. Hogyan keletkezik a szél? Ezt olvassuk a Tudás fája című népszerű kiadványban. A légkör vizsgálata szerint a Föld időjárási rendszerei abból az összetett hatásból fakadnak, melyet a napsugárzás és a Föld forgása együttesen kelt a légkörben. A levegő akkor mozdul meg, azaz akkor támad szél, mikor a meleg levegő felemelkedik, a hideg levegő nagyobb sűrűsége, vagyis súlya miatt alááramlik, és a légnyomás megnövekszik. Ez egy természettudományos megállapítás. Ha nem kellemetlen, azt kérem, tegye föl a kezét az, aki hiszi azt, hogy ez így van. Nyugodtan. Ilyen kevesen? Hát csak többen elhisszük, amit egy természettudományos megállapítás egyébként így van, szakszerűen mond, de nem kell félni attól, hát azt nyugodtan hihetjük, hogy ahogy ez az irat, könyv, tudományos megállapítás mondja, így keletkezik a szél. És amit most olvasok, azt is hisszük. Az Úr pedig nagy szelet bocsájtott a tengerre, és nagy vihar támadt a tengeren. Egyiket igen, és a másikat, vagy együtt a kettőt ötvözzük. Igaz a természettudományos megalapítás, hideg, meleg levelő, lesüllyed, fölemelkedik, kevereg, szél lesz, és igaz az is, hogy az Isten nagy szelet támasztott a tengeren? Nyilván nem kérdés az, hogyha akarja, Isten a fizikai törvényszerűséget is felhasználhatja, hiszen ő alkotta meg azokat, nem? De Szentírás azt mondja, hogy Isten cselekedete, akarata, célja és terve áll amögött, és ez már nem véletlen, hogy pont azon a tengeren, pont ott, pont amellett a hajó mellett tör ki nagy vihar, amelyen a Tarzuszba tartó Jónás van. És azért ez már fontos kérdés, hogy így gondoljuk ezt mi is, és ezt hisszük, ezt mi is. Itt azért már kevés a természettudományos racionalitás, gondolkodás, meg a fizikai törvények hívése. Ott kezdődik a hit, testvérek, hogy elhiszem azt, amit az Isten mond, állít. Mert Isten és Isten igéje nem hazudik. Önmagában a kettő nem zárja ki egymást. Hát a természettudomány leírja azt, hogy milyen a világ. Például, hogy hogy keletkezik a szél. A Szentírás meg arról beszél, hogy ki ez a világ, ki annak a tulajdonosa és teremtője. Nincs itt ellentmondás egymással. De azért fontos kérdés ez, hogy elhisszük-e, amit itt a Szentírás mond, hogy Isten nagy szelet és nagy vihar támasztott, mert ha ezt elhisszük, mert Isten igéje így mondja, és ezt mondja, akkor az sem lesz már olyan nagy kérdés ám, hogy igaz lehet-e az a későbbiekben, amit olvasunk, igaz lehet-e, amit a későbbiekben olvasunk, hogy Isten oda rendelt egy halat, amely elnyelte Jónást. Mert a kettő összefügg. És az sem lesz már olyan nagyon nagy kérdés, noha nem értjük igazán, hogy mi az, hogy Mária fogant szeplőtlenül a Szentlélektől, és megszülte Jézust, a világ megváltóját. Mennyi mindent hiszünk mi, és mennyi mindent nem hiszünk el abból, amit pedig a Szentírás világosan mond és tanít. Ezért lényeges kérdés az, hogy hisszük-e ezt. Az Úr pedig nagy szelet bocsájtott a tengerre, és nagy vihar lett a tengeren. Testvérek, Jónás számára megszűnt az a lehetőség, hogy kiszálljon. Amíg nem szállt be, addig megvolt a lehetőség, hogy megforduljon. Most, hogy ráállt arra az útra, és beszállt abba a hajóba, ott nem volt többé kiszállás, vagyis úgy nem legalábbis, ahogyan ezt mi megszoktuk. Jónás többé nem tudott kiszállni abból a helyzetből, és nem tudott többé engedelmeskedni Isten szavának, kelj fel és menj Ninivébe. Mert erre Jónás válasza nem volt, és ő ragaszkodott ahhoz, hogy ellenáll Isten szavának, és megy tovább azon az úton. Isten helyett az Isten elöli menekülést választotta. De az elhagyott Isten nem tétlen Isten. Mivel szerette Jónást és szerette Ninivét is, Isten elkezdett cselekedni. Most jött el ennek az ideje. Ha Jónás el is hagyta Istent, Isten azért nem hagyta el Jónást. Testvérek, ennek a megállapításnak az igazságát nem cáfolja meg az sem, hogyha az életidőnként vagy gyakrabban produkál olyan eseményeket, olyan példákat, amelyekben az Istentől elszakadó, nála nélkül kitűnően boldogoló emberekről olvasunk vagy hallunk, akiknek minden vagy majdnem minden sikerül, sikeres életet élnek, tündöklő életet élnek, a csillagok száll fölfelé, nem cáfolja meg ezt az igazságot, hogy az Isten nélkül élő ember az Isten nélkül pusztul el. Jónás azt gondolta, maga mögött hagyta az egész Ninive ügyet. Ad acta. Nem kell vele foglalkozni. A hajóval, a parttal együtt ott hagyta Ninive kérdését, és ott hagyta Istent is. Olyan meggyőző és olyan megdöbbentő az eredeti héber szövegben, ami állít pontosan, Isten rettenetes vihar dobott a Jónás szállító hajó útjába, hogy feltartóztassa azt. Ez a pontos fordítás. Oda dobta a vihart Jónás elé, a Jónás szállító hajó elé a tengerre. Erre nem számított Jónás. Ő a maga módján úgy gondolta, hogy Isten befolyása csökken, egyre messzebb Istentől, Ninivétől, és a végén eljut a világ végére, és nem kell foglalkozni a kérdéssel. A Teremtő előtt azonban nincsen határ és nincsen korlát, sőt, azt a szót sem ismeri, hogy lehetetlen. Nagy biztatás lehet ez mindnyájunk számára. Isten a uralma alatt állnak az okok, a viharok okai is. Fülöp spanyol királynak volt egy híres hajóhada, a legyőzhetetlennek titulált armada, még emlékszünk az első ijeszthetetlen Titanicra talán, kifutott ez a legyőzhetetlennek titulált hajóhad az angol királyi flotta ellen, hirtelen olyan vihar támadt, hogy az összes hajó szinte összetört, elpusztult, elsüllyedt. Angliában érmet verettek ennek a csatának az emlékére ezzel a felirattal, Flavit Jahve et dissupit sunt. Fújt az Isten, és széllyel szórattak. Fújt az Isten, és széllyel szórattak. Testvérek, Jónás életére irgalmatlan vihar tört rá. Az Isten elől menekülő ember különösen számíthat viharra. Viharos lesz az élete, előbb vagy utóbb. Mivel szeret minket az Isten, még a menekülő embert is szerete, ezért újra és újra vihar dob elénk, vagy vihar dob utánunk. Nehogy azt gondoljuk, hogy a bűneink elévülnek, elfelejtődnek. Elfordulunk az Istentől, futunk az Isten elől, visszük magunkkal belül, amit azt gondolunk, hogy ott hagyhatunk, de nem. Isten pedig vihar dob elénk, és vihar dob utánunk. Ezzel egyébként nem büntetni akar. Nem kénye kedve szerint bánik velünk, hanem mivel szeret, és ezért kell hálát adni, még ha nem is megy könnyen, vagy még nem is tudunk, minden olyan viharért, ami megállít és megfordít minket. Mert a szent és irgalmas Isten az ő szeretetét bizonyítja ezzel. Vihar dob az utunkba, hogy akár azáltal állítson meg bennünket. A világi törvénykezés ismeri ezt a szót, hogy elévülés. De sok sötét bűnöző hivatkozott már erre, és jogosan. Ez a bűncselekmény elévült, és azt hitte, hogy megúszta. De jó, hogy Isten előtt nincs ilyen, és ez bátorít minket, ez az ige arra is, hogy megértsük. Lehet, hogy ezen a világon sok mindent elkövethetnek emberek, mint Ninive emberei, Ninive lakói, a tömeggyilkosság, az erőszakosság, a rablás, és így tovább. És látszólag senki nem tesz semmit. Azt csinálnak, amit akarnak. Nem így van. Egyszer eljön a pillanat, amikor a mindenható Isten azt mondja, hogy elég, és akkor ő cselekedni kezd. Nem évült el Ninive lakóinak bűne sem. És milyen döbbenetes? Majd az utolsó fejezetből kiderül, hogy Ninive lakói pontosan tudták ezt. Lehet, hogy elévül a világban, de Isten előtt nem évül el egyetlen bűnük sem. Erre a kérdésre tehát világos választ ad a Szentírás. A gyilkosságok, a rablások, az erőszakosságok bűncselekménye Isten előtt soha nem évül el, de tudjuk azt is, hogy a mi bűneink se évülnek el. A bűnre nem elévülés van az Istennél, hanem bocsánat. Sokszor idelent tapasztaljuk már Isten ítéletét, de az utolsó ítéletben mindenképp. És Jónás? Úgy tűnik, hogy Jónással kapcsolatban Isten egészen más mércét alkalmaz. Ő az Isten embere. Isten szerette Jónást. Ő rá bízta a proféciáit, a szavát, az ige hirdetését. Ma sem tesz másképpen a hívőkkel. Másképp szereti azokat, akik már hisznek Istenben. Másfajta viharokban van részük azoknak, akik már Istenhez tartoznak. Jónás azért nem engedi tovább menni Isten Tarzis felé, mert ő Isten embere, Isten választottja volt. Egyszer összekötötte Istennel az életét. Aki hisz Jézus Krisztusban, az egyszer összekötötte a mindenható Istennel az életét. Ez felelősséget jelent. És jogot is ad Istennek, hogy úgy bánjon az övéivel, ahogy ő akarja. Egyszer azt mondta valaki Jézusnak, hogy Mester, követlek bálhova, akárhova mégy. Jézus csak annyit mondott, a rókáknak van barlangjuk, nekem nincs hova a fejem lehajtani. Így is? Jól gondolt meg? Kell ez az út így is? Mert ha valaki egyszer igen mond Isten hívására, annak tudomásul kell vennie, hogyha engedetlen útra indul, vagy az engedetlenség útjára indul, akkor Isten vihar dobhat eléje, vagy vihar dobhat az útjára. az már nem azt tesz, amit ő akar. Aki küldetésben jár, annak Ninivében van a helye. Ott, ahova az Isten küldi. Ott kell elmondani a jó hírt, az üzenetet. Testvérek, más hajózhat oda, ahova akar. Úgy és azzal és olyan módon, ahogyan és akivel akar. De aki az Istenhez tartozik, annak az útja is Isten előtt kell, hogy legyen. Az már nem tehet azt, amit akar. Más csalhat, lophat és sikkaszthat. Hazudozhat és sikerülhet neki. Majd elévül a dolog. 3 éven belül, 5 éven belül, 10 éven belül, de Isten előtt sosem évül el. Hazudhat valaki, csalhat és lophat, kemény pénzen, szabatott öltönyben, fehér ingben, meg fehér gallérban, magas pozícióban, nem évül el. Nem régen valaki panaszkodott. Azt mondta nekem, hogy öregem, fölszálltam a villamosra, és nem lukasztottam. Egyszer fordult elő ilyen velem, és jött az ellenőr. Mások meg hányszor csinálják, és nem jön. Azonnal jött az ellenőr. Egy fiatal lány mondta nagyon szomorúan, tessék elén, én csak egyszer feküdtem le a barátommal, és terhes lettem. Neki nem. Másnak igen, lehet. De neki nem. Jön az ellenőr, és jön az, hogy megfogan egy gyermek, mert másképpen szereti Isten az övéit. Talán hamarabb fenyíti, talán keményebben bünteti, talán igaz az, hogy amit vet az ember, azt kell aratnia is. Mert minden jónás az Isten tulajdona, akit Jézus vérén az Isten megvett. És ő figyel a tulajdonára, és ő szereti az övéit, és ő megkeresi az övéin minden engedetlenségüket, és minden bűnt. Vihar dob Jónás útjába. Vihar által válaszol Jónás engedetlenségére. Vannak ilyen váratlan viharok az ember életében, átvitt értelemben is. Amikor ellenállhatatlannak tűnő erők érnek minket utol. Nem azért, hogy elpusztítsanak, hanem azért, hogy mint Isten keze formáljanak egyre jobban Isten képére. Aki már Isten tulajdona, mint Jónás, azt Isten szeretné formálni a maga képére és hasonmására. Ez nem pusztítás, hanem formáltatás, hanem az életmód, az életszemlélet, a nézőpont, a látásmód megváltoztatása. Joga van hozzá Istennek. Ha egyszer kimondtok, hogy Uram, tiéd az életem, ezért kell meggondolni. Uram, követlek bárhova mégy. Jól meggondoltuk? Mert ha igent mondtunk, akkor mi Isten tulajdonává lettünk. Isten akkor is jót hoz ki a viharokból, ha mi azt először nem is gondoljuk. A viharok a legtöbb esetben Isten kedves, szeretetteljes figyelmeztetései. Itt hagyd abba. Rám küldte Isten az apehet, mondta valaki. Mi mosolygunk ezen, de ez lehet halálosan komoly. Újra mondom, csalhat, lophat sok ember. Mi nem. Rajtunk megkeresi az Isten, s pont a mi nevünk, a mi cégünk jön ki abból, amikor keresnek valakit, hogy kit kell ellenőrizni. A betegség vihara, szakmai, családi, anyagi kudarc vagy csőd, de sok emberre csap le a félelem vihara, a csalódás vihara. Hány barátság tört már össze egy ilyen viharon, mert nem volt az Isten szerint való. És amelyik szerinte való, az nem törik össze, hanem az épül és megy fölfelé. Hány jegyesség szűnt meg, mert nem épült, hanem leépült. És ez világosan jelezheti, hogy nem az Istentől van. Vihar a vége. A Máté 14:24-ben azt olvassuk, hogy a tanítványok hajója, akiket előre küldött a másik oldalra Jézus, A viharba, a nagy viharba került, és a hullámok közt hányódott, mert ellenszél volt. Olyan erős volt a Genezáret tavon a vihar, hogy ezek a meglett, kemény szívű, kemény lelkű, kemény kezű halászemberek, mint Péter, a félelemtől kiáltoztak a sötét, viharos tengeren. Mi mindnyájan azt hiszük, hogy tudunk mi evezni az élet viharai között is. Közben időnként a sokszor csak szánalmas evickélés és hajózgatás. És az élet viharai bizony megmutatják, hogy nem így van. Vagy az Istennel megyünk, vagy iszonyatos viharba keveredünk. Ellenszér, kudarc, félelem, és a félelemtől kiáltoznak. Isten a vihar eszközével érte el, hogy Jónás elmenjen Ninivébe. Oda küldte ugyanis. Ő meg Tarzuszba futott az Úr elől. Miért kell, hogy így történjen ez? Azért, mert az Isten szeret. Nem győzöm eleget hangsúlyozni. Sokszor átéltem én is kemény viharokat. És meg kellett értenem, nem gyűlöl, nem tönkretenni akar. Nem kinyúvasztani, ahogy nem régen mondta valaki. Azért dobod a vihart, mert szeret, és mert irgalmas hozzánk. Egyik nyári konferenciánkra egy keményen begipszelt lábú fiatalember jött el, és kérdeztem, hogy mi történt. Következőt válaszolta. A nagymamám szőlőjében fölmásztam a cseresznyefára, hogy cseresznyét szedjek. Aztán elvétettem egy fogást, és pár centire egy karó mellett estem le. Robert bácsi, ha abba a karóba esem, akkor már eltemettek volna. Micsoda vihar! De kijött a viharból egy begipszelt lábbal. Micsoda kegyelem! Az irgalmatlan viharban is irgalmas az Isten, nem értjük? Akármilyen mélyre süllyedünk a viharban, az engedetlenségben, a futásban. A vihar üzenet, hívás. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy odaadta Jézust, az egyszülött fiát. Akkor is vihar és földrengés lett és sötétség, amikor Jézus meghalt a kereszten. Olyan sok viharos esemény rajtunk azért következik be, mert mi magunk váltjuk ki, húzzuk azt magunkra. Emlékszem egy asszonyra, akit végül is azért hagyott el a vőlegénye, mert csak az esküvő előtt merte megmondani neki azt, hogy 3 abortusza volt, és a harmadik miatt soha többet nem lehet gyereke. Viharos volt az elválás. Oda dobott egy vihart a saját életébe, régen, és később aratta annak a súlyos következményét. A vihar lég elmúlt, elfelejtődött, azt gondoljuk, hogy elévül, pedig a bűne csak bocsánat van, elévülés nincs. Egy gyász miatti vihar, az anyagi gondok mekkora vihar tudnak kavarni, és ki azért a hibás és a felelős. Isten azt akarta, hogy Jónás megértse, az Isten elől nem lehet elmenekülni, és elfutni sem. Olyan jó lenne, ha ma este csöndben megértenénk, és elgondolkodnánk, hogy ha van vihar, nem miattunk van. Nem a menekülés, az ellenállás, az ellenkezés, a hitetlenség, a kételkedés, a bűneink, a bűnünk miatt van. Csap le a vihar, az anyagi csőd, a bajok, a nehézségek. A viharos helyzet vagy állapot. Ezért olyan fontos kérdés, hogy ne csak azt higgyük el, hogy hogyan keletkezik a szél természettudományosan, hanem higgyük végre azt is, hogy Isten is tud vihart támasztani, ami bűneink következményeképpen. De azt is higgyük el, és ez az első jó hír ma este, hogy Isten az irgalmatlan viharból is, az ő irgalmas szeretetétől ki tud menteni minket. Marad egy mentőöv, Jézushoz kiáltani. Az irgalmatlan vihar idején is irgalmas az Isten. Ő azt akarta, hogy megmeneküljön Jónás, és megmeneküljön Ninive is. Egy másik alkalommal Péter süllyed a tengeren, mert leveszi a szemét Jézussal, az mindig azzal jár, hogy elmerülünk, nézett a viharra, meg a tengerre, meg a szélre, és kezdett elmerülni. Aztán kiállt Jézushoz, és azt mondja, Uram, tarts meg! És azt olvassuk ott az evangéliumban, a Máté 14-ben. Jézus azonnal kinyújtotta kezét, és megragadta Pétert. Jézus ma este is nyújtja felénk az értünk, helyettünk és miattunk átszögezett kezét, az ő irgalmas kezét, hogy ne pusztuljunk el a mi bűneink és vétkeink miatt. Akár mekkora is a vihar, egyetlen egy megoldás van. Kiálts Jézushoz. És Jézus azonnal kinyújtja a kezét, és nem azt mondja, hogy minek másztál bele. Fiam, én megmondtam előre, hogy ez így fog történni. Nagy okoskodások sora. Azonnal kinyújtotta a kezét. És mit olvasunk Péter történetében? Jézus megragadta Pétert, együtt térnek vissza a hajóba, elállt a szél, és elcsendesedett a vihar. Ugyanazon a tengeren, de Jézussal, ez egészen más. Lehet, hogy marad ugyanaz a munkahelyi közösség. Marad ugyanannyi a nyugdíj. Marad ugyanaz az anyós, meg a menyis. Marad ugyanaz a fizetés, és ugyanaz a főnök. Marad ugyanolyan a lelet. Ugyanazon a tengeren, de Jézussal azt olvassuk, eláll a szél, és elcsendesedik a vihar. Vele kibírod, vele túléled, vele eljutsz oda, ahova a tanítványok indultak, a túlsó partra, ahol Jézus vár, és színről színre látjuk őt, meg azt is, amit most tükör által homályosan. Hogyan énekeltük az elején Isten tisztelet előtt? A nagy mélységből szüntelen hozzád kiáltok, Istenem. Az életem üres, szegény, nincs benne fény, de van remény, hogy akinek kegyelme nagy, vesznem, engem se hagy, amint vagyok, jövök. Amint vagyok, amint vagy, kiálts. Kiáltsunk Istenhez. Imádkozzunk. Istenünk, hányszor okolunk és hibáztatunk téged, amikor épp előled futva viharba kerülünk. Bocsáss meg nekünk, hogy a bűneink és téged akarunk okolni, aki magad vagy a bűntelenség, a világosság, a szentség és a tisztaság. Bocsáss meg, hogy sötét indulataink és ellened lázadó lényünk még mindig engedetlenségbe tud vinni bennünket. Áldunk, hogyha emiatt irgalmatlan viharba kerül az életünk, de te akkor is lehajolsz hozzánk irgalmas szeretetettel. Urunk, igazán megvalva, halálosan belefáradtunk a szüntelen menekülésbe. Köszönjük, hogy akár ma este is, vagy ezen a héten vihart dobtál elénk, hogy megállíthass a rossz úton. Segíts nekünk, Jézus Krisztus, aki olyan tökéletesen tiszta és igazán bűntelen vagy, hogy megérthessük a viharok üzenetét, azon keresztül pedig a te akaratodat. Kérünk, kezdj el élni bennünk, hogyha az életünkre néz valaki, lassan te rajzolódj ki a háttérből. Kérünk, Urunk, hallgass meg a mi kiáltásunkat. Vonj magadhoz, töröld le a mi könnyeinket, csendesítsd el szívünk viharát, bocsásd meg minden bűnünket, és köszönjük, hogyha hozzád fordulunk, akkor bírjuk. Kibírjuk, túléljük, túllátunk mindenen, s látunk téged, az örökkévaló, viharok idején is irgalmas, szerető Istent. Áldunk és dicsőítünk ezért. Amen. Maradjunk most is egy rövid időre csöndben, és beszéljünk Istennel. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az áldás előtt pedig énekeljük el a 370. dicséretünket. A 370. dicséretünk így kezdődik. Jövel, Szentlélek, Úristen! Vegyük Isten áldását. Jézus mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Amen. Isten velünk, viszontlátásra.